A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Sok az influenzás beteg az országban, az egészségügyi miniszter néhány hete járványügyi készültséget hirdetett. A betegek számát illetően pontos statisztikák nincsenek, tény viszont, hogy sok helyen gyógyszerhiány van. Továbbá mától azok is kérhetik a koronavírus elleni új típusú vakcinát, akik eddig egyáltalán nem kaptak COVID-19 elleni oltást, és több hiányzó oltóanyagból is utánpótlás érkezett Hargita megyébe, de az egyik kombinált vakcina továbbra is hiánycikk. Ezek mai témáink, meghívottam a Hargita megyei egészségügyi igazgatóság vezetője, dr. Tar Gyöngyi. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, jó egészséget mindenkinek!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Hargita megyében sok az influenzával fertőzött beteg?
Igen, a több éves átlaghoz viszonyítva a légúti megbetegedések száma magas. Az influenzások számát az pontosan nem ismerjük, mert ritkán kerül sor tesztelésre. Tehát családorvosi rendelőkből gyűjtjük mi be legtöbb esetben, tehát persze a kórházi osztályokról is, de a legtöbb adat az a családorvosi rendelőkből érkezik, mert hogy a felső légúti megbetegedések és az influenzának az enyhébb változatai nem szorulnak kórházi kezelésre. Tehát az adatok zöme onnan származik, és a családorvosnál ritkán tesztelik meg, akár még gyors tesztel is a légúti fertőzötteket, tehát nem derül ki, hogy influenzás vagy nem influenzás, de nyilván következtetni tudunk arra, hogy ha a légúti fertőzések száma duplája, mint egy COVID előtti periódus átlagos értéke ebben a periódusban, akkor valószínű, hogy az influenzások száma is jóval nagyobb, több mint duplája valószínű, mert hogy sok eset csak klinikai diagnózis kap, és akkor nyilván a kórokozó pontos meghatározása az nem jellemző.
A családorvosok nem kell, hogy lejelentsék ezeket az eseteket?
De azokat, amiket ők diagnosztizálnak, nagyon pontosan hetente jelenteniük kell. Megvan a napja, mindig a hétfői napon gyűjtjük be ezeket a jelentéseket az előző hétre vonatkozóan. Tehát most is az adataink azok az előző hétre vonatkoznak, tehát január harmadik hetére. És itt vannak a gondjaink is, hogy sajnos, bár van egy elég szép türelmi idő, tehát a hét adatait összesítik hétvégén mondjuk, amikor utoljára dolgoznak, és a következő hét első napján kell lejelentsék. Vannak olyan családorvosok, szép számmal Hargita megyében, és ez egy elég zavaró tény, hogy elmulasztják beküldeni a jelentést, és állandóan telefonálni kell, és kérni kell. Én értem, hogy sok a munka ilyenkor a rendelőben, de ma már a digitalizált világban ugye ez egy kattintással, egy gomnyomással összesíthető, hogyha meg van szervezve, informatizálva van, már pedig gondolom, hogy ez már lassan minden családorvosi rendelőben kénytelen, kelletlen megoldódott, mert hát a jelentéseiket a biztosító pénztárhoz, amelyekért úgymond pénzt kapnak, azokat is digitális formában küldik és összesítik, úgyhogy nekünk ez egy nagy problémánk. Próbáljuk is a kollégákkal megértetni, hogy nem lesz soha országos statisztika és hiteles országos statisztika, ha a rendelőkből a sok kicsi jelentés nem érkezik időben, vagy nem érkezik pontosan, mert nincs ahogy. Tehát ők azok, akik közvetlenül kapcsolatba kerülnek a betegekkel, ők látják a valóságot, és hiába húzzuk a vészharangot és panaszkodunk, hogy sok a munka, sok a beteg, ha nincs mögötte a számadat, tehát hogyha nem tudjuk ezt igazolni, úgy tűnik, mintha kevesebb lenne, mert hogy így tűnik, ahhoz képest, hogy például a január második hetében, amikor egy teljes munkahét volt, 114 családorvos jelentett a 131 jelentés kötelesből. Hargita megyében most ezen a csonka héten csak 90-en jelentettek. Tehát ez jelentős mértékben befolyásolja az adatok hitelességét, és ezért nincs országosan sem pontos adat, mert gondolom, hogy országosan hasonló a helyzet. Nem értem, mert ez a COVID előtti periódusban, és ugye a COVID alatt is viszonylag pontosan és gyorsan működött. Én megértem, hogy elégedetlenség van a családorvosok körében, sok panaszt hallok. Részben ezeknek a panaszoknak köszönhetően a fiatalok nem is szívesen választják ezt a szakmát, mert annyit hallják, és olyan hangsúlyosan, hogy milyen rossz családorvosnak lenni, ami szerintem nem igaz, mert egy nagyon szép szakma, és tényleg a beteg közvetlenül kapcsolatba kerül, és a leginkább a családorvosának hálás, mert hogy tényleg...
Mert vele találkozik a leggyakrabban.
Igen, így van, és ő tehet a legtöbbet az egészségért, vagy esetleg még a megelőzés érdekében is tőle kaphatja a leghitelesebb és leggyorsabb információt. Tehát tényleg a családorvos egy törődő orvos, és nem véletlenül mondjuk mi családorvosnak, és nem házi orvosnak, mert nem a házat gyógyítja, nem a házban jár, mint a házi légy, hanem a családot ismeri és gyógyítja, és közel kerül hozzá. Szerintem ezt a bensőséges viszonyt egyetlen más orvosi szakmában sem olyan könnyű kialakítani, mint a családorvosi szakmában. Úgyhogy én mindig biztatom a fiatalokat, hogy nem kell úgy megijedni, nem olyan rémséges dolog ez, mint ahogy hallják a kollégáktól. Mert persze van egy elégedetlenség, van bárhol lehet, bármilyen szakterületen, mert Romániában tudjuk, hogy annak ellenére, hogy jelentős bérnövekmények voltak, nem túlfizetett ez a szakma. Viszont a családorvosi szolgáltatásokat is azért jól az utóbbi időben megemelték, mármint az értük járó pénzt. Megemelték, sokan vannak, tehát náluk lehet, hogy kevésbé érezhető, de azért jelentős növekedés volt. Mindenki megkeresheti az egészségbiztosító pénztár honlapján, mert kötelezően kifüggesztik, hogy mennyit kap egy családorvos a szerződés révén az egészségbiztosító pénztártól, azon felül még kap az oltásokért külön díjat tőlünk, az egészségügyi igazgatóságtól, tehát összejön egy összeg. Persze költség is van, de sok helyen például az önkormányzatok már felismerték, hogy fontos az, hogy ott tartsanak, vagy oda szerezzenek egy ügyes családorvost, és még jó itt látjuk Hargita megyében, hogy szép összegekkel támogatják, sőt, pályázatok vannak most például rendelő felújításra, rendelő felszerelésére, amely ezek a pénzek végül is munkával, mert hogy meg kell írni azt a pályázatot, vagy meg kell iratni, de úgymond önrész nélkül megszerezhető pénzek, és szép összegek, tehát több tízezer euróra rúghatnak, vagy még azon felül is, úgyhogy én azt látom, hogy azért van egy ilyen fejlődés ezen a pályán is, és csak biztatni tudom a fiatalokat. Például Hargita megyében sajnos a jogosult családorvosok, és ezért mondom azt, hogy van egy fásultság is az idősebb generációk részéről, nem pályázták meg például ezt a lehetőséget a családorvosi rendelő fejlesztésére. És az önkormányzatokhoz fordultunk, hogy győzzék meg, mert a rendelő ott marad a közösségnek. Tehát az nem mindegy, hogy úgy tekinti egy családorvos, hogy ő már nyugdíjba menendő, és akkor nyugdíjasként nem fogja élvezni a munkájának a gyümölcsét, de élvezni fogja a közösség, aminek ő is része többnyire. Úgyhogy én látom ezeket a problémákat, persze kihatnak a statisztikai, hogy visszakanyarodjunk a statisztikai jelentésekre is, ezek a morgolódások és elégedetlenségek nem kellene, mert minden területen van javítani való, de rajtunk múlik, hogy hogy állunk hozzá.
Igen, melyek a tünetei az influenzának, mert beszélgettem, aki azt mondta, hogy hát ennyire beteg nem volt még már régóta, tehát nagyon komoly izomfájdalom, és lassan gyógyul, hosszú ideig gyógyul.
Így van, és nem is biztos, hogy csak influenzás volt, mert ugye tudjuk, hogy mi még itt nem igazoltunk, de országosan is igazoltak akár kombinált fertőzéseket is, hogy több kórokozó, nem csak az influenza, nem csak a COVID, hanem esetleg még egy harmadik kórokozó is megtámadta azt a szervezetet. Tehát nyilván, hogy az influenzára eddig jellemző tünetek, azok az elég erős elesettségérzés, izomfájdalmakhoz társuló magas láz, torokfájás esetenként, mert nem mindig volt jellemző. Ez ott is vírusvariánsok vannak, és azoknak is lehet eltérő a tünet együttese. A köhögés esetenként nem mindig, de általában az a jellemző, hogy száraz, tehát nem váladékozik az influenzás beteg, nem folyik a könnye, taknya, mindene, hanem inkább száraz zak a nyálka hártyái. Nyilván ehhez a magas láz is hozzájárul, tehát ez is befolyásolja. Egy általános rossz közérzet és gyengeség az jellemző általában, amikor egy beteget nagyon betegnek, levertnek látunk, akkor úgy azért feltételezzük, hogy ha a más légúti tünetek is jelen vannak, akkor lehet influenzás. Tehát érdemes megtesztelni. Most már itt is vannak gyors tesztek, úgy, mint a COVID-ban. Ez nagyot fejlődött ez a...
Ezt akár patikában is be lehet szerezni? Vagy csak családosoknál?
Ezt én nem próbáltam, de elméletileg lehetne, csak kérdés, hogy mennyire éri meg a patikusoknak megrendelni, vagy gyógyszertáraknak megrendelni, mennyire van igény rá. De a családorvosoknál nyilván kellene legyen, és lehet ilyen teszt, mert ők meg tudják vásárolni. Nem egy olyan nagy összegről van szó, mint ahogy láthattuk, hogy a COVID teszt se olyan sokba kerül. Persze ez a rendelő jövedelméből úgymond egy kicsit elvesz, de szerintem megéri, mert pontos diagnózis az mindig fontos, főleg, hogy ugye tudjuk, hogy a vírusos, és ez egy nagyon fontos aspektus, amit mindenkinek tudni kell, hogy a vírusos fertőzésekre nem hatékony az antibiotikum. Tehát fölösleges és káros antibiotikumot adni, akkor, amikor biztosan tudjuk, hogy és amikor feltételezzük.
Bár ugye nem ezt tapasztaljuk, mert ezt olvassuk, hogy bizony antibiotikum hiány van a patikákban, akkor ezek szerint hát igen, csak felírják a családorvosok, hogy kifogyott, vagy egyszerűen nem volt?
Nem tudom, hogy mennyire írják fel, én remélem, hogy haladtunk már ezen a téren. Valamikor tényleg úzus volt, hogy inkább a szülők megnyugtatása véget, főleg a gyerekeknek, ripsz-ropsz felírtak egy antibiotikumot. De ezzel eljutott Románia oda, hogy az antibiotikum rezisztencia olyan mértékű vált az utóbbi 10-15-20 évben, amire rálátásunk van, hogy Európa szégyenévé váltunk, tehát mi vagyunk a legrosszabb helyzetben az Európa térképen. Ez az úgynevezett abúzusnak, tehát a túlfogyasztásnak köszönhető, és annak, hogy nem tartjuk be az elvet, vagy nem tartják be, mert hát én azért nagyon igyekszem erre mindig figyelmeztetni, és magam és a családom is tartom ehhez, tartjuk ehhez magunkat. Nem veszünk antibiotikumot anélkül, hogy meglegyen előtte a pontos diagnózis, és lehetőleg az antibiogram is. Ami azt jelenti, hogy pontosan ki lehet mutatni, persze időbe telik, rá kell áldozni azt a 2-3 napot, és az alatt ugye az ember egy kicsit bizonytalanságban van, mint szakember is, hogy jaj, vajon, jól teszem-e, de meg kell várni azt az eredményt, hogy tudja célzottan kezelni, és ezt érdekes módon Nyugat-Európában meg tudják tenni. Persze nem mondom, hogy ugyanolyan könnyű nálunk egy antibiogramot elvégeztetni a beteggel, de azért meg lehet tenni, és van rá millió egy lehetőség, laboratórium, ahol ezt szinte minden laboratóriumban el lehet végeztetni. Van egy költsége is, de ha a családorvos úgy küldi, hogy az biztosított betegnek szóló szolgáltatás, és olyan formában sikerül idejében beütemezni a beteget, mint sürgősséget, akkor megoldható ingyen is. De sajnos ez nem mindig történik meg. Van ennek nyilván adminisztratív akadálya is sokszor, hogy hétvégén, akkor nincs nyitva a labor, stb. De ennek hiányában az antibiotikum kezelés felelőtlenség. Csak ha nagyon biztos az az orvos a tünetek alapján, hogy egy bakteriális betegségről lehet szó, vagy felülfertőződésről, akkor szabad antibiotikumhoz nyúlni. Máskülönben 48 óra türelmi idő kell ahhoz, hogy eldőljön, hogy a tüneti kezelés és a beteg állapota, tehát hogy a tüneti kezelés megtette a hatását, és a beteg állapota javult, és ez a türelmi idő, ezt ki kell várni. Tehát nem szabad biztonságból oda vetni, úgymond, egy antibiotikumot, hogy akkor nyugodtak vagyunk, hogy nem lesz felülfertőzés. Ez sajnos nálunk gyakorlattá vált sok esetben. A fiatalok remélem már megtanulták jól az egyetemen, hogy nem szabad ezzel játszani, mert később megfizetjük az árát. Nem feltétlenül annál a páciensnél, de a következőnél, vagy a következő sok páciensnél, hogy olyan antibiotikumokhoz nem tudunk már, vagy nem tudjuk már a hasznukat élvezni, amelyeket valamikor széles körben lehetett, vagy használtak, és gyakorlatilag ellenállóvá váltak a kórokozók. Megtanultak a kórokozók is védekezni.
Meghívottam a Hargita megyei egészségügyi igazgatóság vezetője, dr. Tar Gyöngyi, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Üdvözlöm a szerkesztő urat, a doktornőt! A doktornőt...
Jó napot kívánok!
Kérdésem!
Tessék mondani!
Én cukorbeteg vagyok, és udvarhelyen a cukorbeteg úr, doktor úr, egy ozempic injekcióval kéten egyszer kell venni belőle, adni be a cukorbeteg. És azt hirdették a tévében, máma láttam, hogy az káros az egészségre, az ozempic, akkor attól az arca eltorzul az embernek, pálya, feje, és a gyomrát helytezik, vajon?
Tehát konkrétan a cukorbeteg gyógyász tudja, hogy önnek nem káros. Amit hall a tévében, valószínű arra vonatkozik, hogy sokan elkezdték ezt a gyógyszert használni más célra, mint amire gyártották és amire kidolgozták. Tehát egyesek akár fogyókúrázni szeretnének vele, fiatal emberek, akiknek semmi cukorbetegsége nincsen, ilyen irányú indikációja, tehát előirata nincsen, és valószínű, hogy erről tetszett hallani, hogy káros lehet az egészségre, tehát ha a gyógyszert megfelelően és megfelelő betegnek adagolják, és szakember írja elő, akkor nem kell ettől tartani. Persze minden gyógyszernek lehetnek mellékhatásai, de nem minden esetben és nem nagy mértékben nyilvánulnak meg ilyen mellékhatások. Azt az ön kezelőorvosa biztos, hogy nagyon jól átgondolta és megvizsgálta, hogy az ön esetében ezt igenis fontos szedni és adni, és igenis hozzájárul ahhoz, hogy a cukorbetegségét jól karbantartsa, és nem kockáztat ön ezzel ilyen arctorzulásokat és egyebeket. Úgyhogy ezt beszélje meg nyugodtan, bizalommal a saját családorvosával is, és esetleg a diabetológus szakorvossal is, amikor legközelebb hozzá megy. Nem kell ettől tartani. Tehát itt más jelenségről van szó, mikor egy gyógyszert úgy kezdenek használni, ahogy nem szabad, hogy saját saját elképzelés szerint, öngyógyításképpen, azt nem szabad. Akkor tényleg nagyon káros hatásai lehetnek.
Érdemes most még beadatni az influenza elleni oltást, ha valaki úgy dönt,
hogy... miniszter pont tegnap nyilatkozott erről, hogy még 2 hétig ő érdemesnek látja. Én is azt mondom, hogy addig, amíg még tombol a járvány, van esély, hogy tényleg kialakuljon egy védettség, ha nem is teljes, de enyhébb változatban essünk át a betegségen, ha mégis elkapjuk. De nyilván, hogy ha már lecsengőben van ez a járvány, akkor már nincs nagy értelme. Amúgy a családorvosoknál azt úgy tudom, hogy nagyrészt ki is fogyott már, tehát aki akarta az ingyenes influenzaoltásra jogosultak közül beadatta magának. Van még 1-2 családorvosnál adag, amire, ahol még várják a pácienseket, de általában most már úgy látom, hogy azért az ingyenes oltóanyag kifogyott. Az, hogy a patikákban mennyire kapható és hol kapható, erről nekünk nincs nagyon információnk, mert mi ugye, hogy az antibiotikumok esetében sem válaszoltam, vagy nem fejeztem be a választ erre a kérdésre, hogy nekünk nincs erre rálátásunk, mert nem, inkább az egészségbiztosító pénztár tartja a gyógyszertárakkal ilyen készlet ügyben a kapcsolatot. Mi esetleg, ha rákérdezünk egy-egy patikában, mint civilek, vagy akár mint intézmény is rákérdezhetnénk, de nem követjük ezt a kereskedelmi oldalát, hogy kapható, nem kapható, mennyibe kerül. Nem a mi feladatkörünk. Viszont még ennyit azért tegyek hozzá a gyógyszer bespájzolásról, és ez az antibiotikumok kapcsán egy nagyon káros jelenség, hogy ugye feltételezhető, hogy az is hozzájárult a hiány kialakulásához. Tudjuk, hogy van egy hatóanyag probléma is, hogy maga a hatóanyag talán nehezebben előállítható, vagy bizonyos összetevők hiányoznak a gyógyszeriparban, de valószínű, hogy hozzájárult az is, hogy hajlamosak vagyunk bespájzolni bizonyos gyógyszerekből. Antibiotikumból teljesen fölösleges, mert egyáltalán nem tudhatjuk előre.
De hogy tudunk spájzolni, hogyha ezt receptre adják?
Lesz, és mikor, és az a nem, elég rövid a lejárati határidő, főleg ezeknek a rázókeverékeknek, amiket gyerekeknek adnak.
És ha már megbontottuk, akkor eldobod.
Nem is biztos, hogy jó körülmények között tartjuk a kamrában, ugye? Tehát nem biztos, hogy nyáron egy tömbház kamrájában elég hűvös van ahhoz, hogy egy ilyen gyógyszert ott tartsunk. A fűtőszekrényünket nem tölthetjük meg gyógyszerekkel, nem is szerencsés az élelmiszer mellett tárolni. Persze csomagolt meg minden, de akkor sem. Még csak azért sem, mert a gyerek is benyúlhat, és esetleg lát egy színes dobozt, és esetleg
kortyolgat belőle.
Igen, és ezeket nem lehet előre feloldani, vagy sok közülük porformájában, szóval nem érdemes bespájzolni, egyáltalán nem biztos, hogy pont arra lesz szükségünk. Mondják, sokszor hallom még családorvosoktól is, hogy hát nem árt arra az esetre, hogyha hétvége van, ha éjszaka van, ott legyen egyfajta, ezt én abszolút feleslegesnek és pluszkiadásnak is, és rossznak tartom, mert akkor hajlamosak vagyunk bevenni előirat nélkül, nem a megfelelő időben. Azon kívül pedig az antibiotikum ilyen formán, hogy megiszunk egy kortyot a szirupból, nem életmentő gyógyszer. Tehát annak, ha olyan súlyos a fertőzés, akkor megvan a módja, hogy azt intravénásan, infúzió formában kell adni, kórházban kell adni, pontos adagolással, megfelelő ideig, mert sokszor ez is, hogy elkezdünk, ez is hozzájárul az antibiotikum rezisztenciához, ami egy nagyon káros jelenség, még egyszer ismétlem, hogy nem megfelelő ideig szedik. Elkezdi a beteg, sokszor még olyan embereken is meglepődök, akikről feltételezem, hogy van azért némi jártasságuk a témában, és mozognak, jól beszerzik az információikat, hogy elkezdenek egy antibiotikum kezelést, és akkor 2 nap múlva úgy tekintik, hogy hát nem javultak úgy, ahogy szerettek volna, abba hagyják. Ez is egy káros jelenség. És kezdenek egy másikat, vagy egy harmadikat. Úgy érkeznek orvoshoz, hogy már 2-3 antibiotikumot kipróbáltak. Ez nagyon rossz. Hát akkor már minden feltétele megvan azoknak a kórokozóknak, és nem csak feltétlenül annak az egynek, ami most éppen betegséget okoz, hanem a többi, a bőrükön, a bélrendszerükben élő kórokozóknak is, hogy megtanuljanak védekezni azok. Tehát éppen csak annyira ingerlik őket, hogy megtanítják védekezni az antibiotikumokkal szemben. És így szelektálódnak ki a nagyon rezisztens, nagyon nehezen kezelhető antibiotikumok, kórokozók, amik már semmilyen antibiotikumra nem reagálnak. És akkor oda jutunk, hogy egyre fokozzuk a gyógyszeripar harcát azért, hogy újabb és újabb gyógyszereket dolgozzanak, drágább és drágább hatóanyagokat dolgozzanak, kutassanak ki, mert már a régiek nem hatnak. Tehát ez egy felgyorsuló folyamat, és nem szabad ebben. Sajnos itt sokat-sokat kellene oktatni a pácienseket is, és a szakembereket is, hogy igenis a vírusos megbetegedések okozzák a légúti fertőzések 80%-át egy ilyen szezonban. Tehát ha tudjuk, hogy 80%-os esélyünk van, hogy ne bakteriális fertőzésünk legyen, akkor átérezzük, hogy mennyire fölösleges antibiotikumot szedni.
Halló, jó napot kívánunk!
Isten éltesse! Kapolnásról vagyunk, Imre!
Hallgatjuk!
Margita megyéből! Igazgatónő, kedvét csókolom! A múltkor mondtam, hogy 4-szer kaptam, kérem szépen, injekciót, 2-szer AstraZeneca-t, és 2-szer Kázért. Utána meg kérem, december derekába kaptam az influenza ellen injekciót.
Igen.
Ki kezdett menni, kezdett csókolom a hatása. Én kazánfűtő vagyok, kérem egy diszkotékánál, és ott nem szabad se köhögni, se hiricőni, se... Idén egyáltalán voltam udvarhelyén, hogy adjanak injekciót, és azt mondta a doktornő, ahol kaptam a kéteri kázert, hogy nem szabad többet Imre bácsi injekciót adni magának. Már 4-szer kapott. Tehát 2-szer azt a zenekát,
igen, megértettük. Igen. És most az a kérdés...
Már folyamodjak, igazgató nőkedik sokkal.
Hát ha eltelt már 4 hónap az utolsó Pfizer injekciótól, akkor adhatnak egy 5. is, hogyha szükség van.
Ugye,
az ön különleges esetében, de nem, lehet, hogy a családorvos jobban ismeri az ön helyzetét, én így azért telefonon nehéz ilyen tanácsot adni, de ha a családorvos megvizsgálta önt, és látja, hogy mikor kapta az utolsó injekciót, akkor megtörténhet, hogy igaza van, hogy most fölösleges önnek adni, mert még nem telt el elég idő. Mert azért nem tudunk úgymond, tehát hamarabb se beadni, vagy fölösleges hamarabb beadni egy újabb adagot.
Mondom, Kedi Csókolom, 5 hónapja átjött már az utolsó injekciótól, a kázert injekciótól.
Hagyja meg a szerkesztőségben, hogy ki a családorvosa, és az ön telefonszámát, és megpróbálok beszélni majd adásidő után a családorvosa, hogy lássuk, hogy miről is van szó, mert szerintem nem rossz indulatból nem adja önnek, mert ő is ingyen kapja, ingyen is adja tovább, tehát itt nem erről van szó, hanem valószínű, hogy valamilyen oknál fogva tudja ő, hogy miért nem indokolt ebben az esetben, de tessék megfagyni, mert nem tudok így látatlanba.
Akkor most mondjuk el, hogy kik kaphatnak. Most ugye mától azok is kaphatják az oltást, akik nem kaptak korábban egyet.
Tehát
sem.
Tehát ezt az új oltóanyagot, mert eddig az is újat, kaphattak, nyilván. Csak lezárultak azok a vizsgálatnak azok a fázisai, amelyek lehetővé tették, hogy első adagként is engedélyezzék ezt az új oltóanyagot. Igen. Ez az új oltóanyag 2 komponensű. A régi, eredeti wuhani vírus variáns ellen és az omikron variáns ellen alakít ki védelmet, tehát erre stimulálja ugye az immunrendszerünket. És ez 12 éves kor fölött, mert hogy ilyen pácienseken sikerült kellő számban elvégezni a vizsgálatukat, tehát 12 éves kor fölöttieknek lehet adni, olyanoknak, akik persze rizikócsoportba tartoznak, de bárkinek, aki igényli, első adagként, második adagként, harmadik, negyedik adagként, akár ötödikként is, ezt mindig az oltó orvos dönti el. Szerencsére nálunk azért rögzítve vannak az oltó oltási dokumentum igazolásban az előzőleg beadott adagok, és nyilván, hogy ezzel kell összhangba hozni. Tehát nem lehet korlátlan számú oltást igényelni, hanem annak meg kell legyen az orvosi javallata.
Igen, azt írja egy hallgató, sajnos elég baj van a kápolnásfalusi családorvossal, érdemes lenne kicsit rálépni, egy hallgató írja, nem tudom, nem ismerem a helyzetet, de ha panasz van, fogy az adásidőnk, igazgatónő, pótolták most már Hargita megyében a csecsemőknek beadandó oltóanyagokat, mert hogy bizony hát hiány volt.
Hát igen, úgy 6 hónapra való adagunk van a 6 vegyértékű oltásból is a BCG, azaz a tuberkulózis ellen adható oltóanyagból is, és a B hepatitisből is van még valamennyi, amit a szülészeten kapnak meg a gyerekek. Az egyik, az egyetlen, ami most hiányzik, az még mindig hiányzik, most már több hónapja, az az ROR-nek rövidített kanyaró, rózsahimlő és mumps ellen védő oltóanyag, amit egy éves korban kapnak a babák. Sajnos ezt még hírünk sincs róla, hogy mikor fogják pótolni. Itt már lemaradások vannak.
Gondolom, hogy most a családorvosok behívják ugye a szülőket a gyerekekkel, és pótolják.
Persze. Ott, ahol igen, megkapták ők a módszertant, hogy kinek mit kell, hogy kell pótolni. Nyilván, hogy a szülészeten be nem adott adagokat már nincs értelme, mert már a következő 2 adag, a 2 hónaposan, 4 hónaposan beadandó adag az már ezt helyettesíti, úgyhogy megvan, ők tudják pontosan, és hívják is a szülőket. Úgyhogy van most ilyen oltóanyag, hexavalens. Tehát ez a 6 vegyértékű, ami 6 súlyos betegség ellen véd.
És még visszakanyarod az influenzára, úgy tűnik, hogy néhány napra bekeményít a tél, számítani kell az esetszámok növekedésére, vagy ellenkezőleg, amennyiben lehűl az idő, akkor talán a vírus is megfázik.
Hát elpusztul. Nem, ez nem ilyen hamar történik a vírus, azért még most...
Azért annyira hideg nem is lesz, hogy...
Igen, emberről emberre terjed, és azért forgalomban van, tehát ilyenkor nem olyan könnyű leállítani, viszont ha rossz hatással lehet az immunrendszerünkre ez a lehűlés, hanem védekezünk kellőképpen. Tehát itt még egyszer a fogyadékfogyasztás nagyon-nagyon hangsúlyosan, tehát nem csak nyáron száradnak ki a nyálkahártyáink, hanem télen is. Azon kívül kell a folyadékpótlás a méregellenítéshez is a szervezetnek, tehát az nagyon fontos, fontos a megfelelő öltözködés, az, hogy nem megyünk zsúfolt helyre, ezek mind továbbra is érvényes, persze kézmosás, személyhigiénia, ezek mind érvényes utasítások vagy előírások, és próbáljuk meg betartani, és tényleg a hidegtől óvakodjunk, csak megfelelő öltözetben, és csak akkor menjünk ki, amikor szükséges, és ahova szükséges, nem feltétlenül töltsük az időt tömeges szórakozó helyeken ilyenkor.
Mária írja, jó napot kívánok, szeretném megkérdezni, igaz-e, hogy minden 40 évet betöltött személy jogosult évi egyszeri ingyenes laborvizsgálatra? Köszönöm a választ, Mária írja.
Tehát ingyenes családorvosi állapotfelmérésre jogosult, ami járhat laborvizsgálattal is, ha a családorvos úgy ítéli meg. Uh-huh. Tehát ezt mindig a
családorvos... De ez csak 40 éves kor fölött? Nem jár ez mindenkinek?
Nem. Tehát, de az volt a kérdés, hogy minden 40 éves kor fölötti. Igen, jogosult. A gyerekek is jogosultak. Tehát megvan korcsoport szerint, hogy milyen gyakorisággal, és sőt, ajánlott ezeket a vizsgálatokat, ezekre jelentkezni. Ez régebb úgy volt, hogy a születésnapunk környékén volt, ahhoz, hogy legyen egy rend, hogy nem mindenki ugyanabban az időben jelentkezzen. A születésnapunk körül volt tanácsos behívni a páciens, tehát a családorvosnak kapott egy ilyen ajánlást és lehetőséget. Sajnos sokszor ez elmarad azért, mert zsúfoltak a rendelők, mert kevés a családorvos, De nem árt ezt erre rákérdezni a családorvosnál, hogy én nem voltam, mikor jöhetnék. És akkor megfelelő telefonos időzítéssel ezt el lehet végezni. Igen.
Apropó még családorvosok, András írja, ha megvannak jól fizetve, akkor miért kérnek 10 lejt a szakorvoshoz küldő papírért? Ez egyébként törvényes?
Ez abszolút törvénytelen, nem, ez törvénytelen, tehát ha ilyen eset van, kérem jelezzék írásban, akár nálunk, akár az egészségbiztosító pénztárnál, mert a szakorvoshoz küldés az beletartozik, ha persze, hogyha indokolt, ha pedig nem indokolt, akkor meg nem kell küldeni. Tehát azt mondani, hogy mert lehet, hogy van egy ilyen magyarázat, hogy nem volt indokolt, és azért kértem el pénzt, ezt nem lehet így csinálni. Tehát de vagy indokolt szakmailag, és akkor ingyen küldöm tovább, vagy nem indokolt, és akkor nem küldöm tovább. Tehát nem, a családorvos sem fizet a szakorvosnak azért, hogy megvizsgálja a betegét. Tehát szó sincs arról, hogy elkérhet ezért, vagy kérjen ezért pénzt. Nem, ez törvénytelen.
Azt írja egy másik hallgató, 50 lej kápolnáson, ha egy papír kell. Ez meg pláni nem törvényes, gondolom.
Megkérem, hogy írják le ezt, mert jó, én rá fogok kérdezni, de nyilván itt arról van szó, hogy egyik információ a másikkal szemben, mert ha rákérdezünk, azt fogják mondani, hogy nem igaz, hazugság. Tehát megvádolják. Én nem tudom, hogy ki állít valóságot, tehát nem tudjuk ellenőrizni, csak ha akkor úgymond, ha van egy alapja. De le lehet írni.
Igen, hát most már azért hárman is jelezték, azért érdemes utána nézni, hogy
igen,
lehet, hogy nem így van.
Nem hozni az esetleg bepanaszolt családorvos tudomására, hogy miért megyünk ki valahova. De ez gond, hogyha ha van egy ilyen jelenség, ez ebből nem szabad úgymond pótolni a jövedelmet. Ez teljesen törvénytelen.
T.E. névvel írja le valaki, illetve rövidítéssel azt írja, egyesek még a receptért is kérnek 5 lejt.
Nem kérhetnek, mert benne van a szolgáltatás árában. Persze, ők meg kell vegyék a nyomtatványokat, hozzá kell férjenek, de most már online receptírás van, tehát még azt sem mondhatjuk, hogy a nyomtatványok itt a recept esetében pénzek kerül, hát elküldi e-mailben, mi nyomtatjuk ki, még azt az egyszerű fehér lapot, amire kinyomtatjuk is, esetleg mi fizetjük meg otthon, tehát ez. Amúgy ez a biztosító pénztár asztala, tehát én kotnyeleskedem most egy kicsit, de jelezni fogom a kollégáknak, hogy van egy ilyen panasz, és úgyis folyamatban vannak bizonyos ellenőrzések, akkor rá lehet erre pontosabban kérdezni, csak tudják, hogy van, hogy ha nincs bizonyíték, akkor mindig letagadják az ilyen dolgokat.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Hargita megyei egészségügyi igazgatóság vezetője, dr. Tarr Gyöngyi volt igazgatónő. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm a lehetőséget, mindenkinek jó egészséget kívánok, és óvatosságra intek ebben a periódusban.